Dicsértessék a Jézus Krisztus, Unger Gyula vagyok. Önök a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének műsorát hallják. Mai adásunkban a Családi Kör című magazinműsor júniusi adását hallgathatják meg. A műsort a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete készítette. Kellemes szórakozást kívánok!
Köszöntöm a hallgatókat, a Családi Kört, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének magazin műsorát hallják. Mai adásunkban a barátságról, annak egészségügyi hatásáról és lelki folyamatairól beszélgetünk. Vendégeim a műsorban: Popovicsné Palojtai Márta, mentálhigiénés lelki gondozó, Taraszközi Marian lelki pásztor, Dominici Mihály cserkész csapat parancsnok. Ha tehetik, tartsanak velem. Első ízben arról beszélgetünk Popovicsné Palojtai Mártával, miért olyan szükségszerű, hogy legyenek mély baráti kapcsolataink, mind lelki, mind testi egészségünk szempontjából.
Ha nincsenek barátaim, az mindenképpen egy komoly jelzés arra, hogy valamit saját magamon meg kellene nézni. Az egy egészen alapvető emberi igény, hogy kapcsolatban legyek valakivel, tehát hogy legyenek olyan meghitt kapcsolataim, ahol támogatnak engem, az érzelmi szükségleteimben kaphatok is, adhatok is, és hogyha ez nincs jelen az életemben, akkor biztos, hogy ez egy nagyon komoly hiányosság. Erről egyébként nagyon komoly kutatások vannak, hogy az egészséget mennyire befolyásolja az, hogyha vannak közeli barátaim, hogy például a várható élettartamot mennyire befolyásolja, hogy valakinek vannak a közelében meghitt kapcsolatot jelentő emberek, vagy nincsenek. Fizikailag is lehet mondani, hogy egy létszükséglet, hogy legyenek barátaim. Azt azért hozzáteszem, hogy ennek sokféle megnyilvánulási formája lehet. Én a házasságot is ezek közé számítom, ami nyilván egy egészen különleges, sajátos kapcsolat, de az egyik legfontosabb eleme egy jól működő házasságnak éppen a barátság. Fontos, hogy a házastársam a legjobb barátom legyen. Ez egy nagyon komoly védőfaktor. A barátság az egyik legfontosabb, úgy mondják, hogy reziliencia tényező. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy meg tudjak birkózni az engem érő nehézségekkel, a külső körülményekkel, a máshonnan érkező elutasítottsággal, a kudarc élményekkel, egészen alapvető, hogy legyenek olyan emberek, akikkel meg tudom osztani az érzéseimet, akikkel való közösségben úgy érzem magam, mint egy ilyen puha fészekben. Biztonságot ad az egész. És így szinte minden feldolgozható. Ég és föld a különbség, hogy van valakinek ilyen meghitt kapcsolata, vagy nincsen. Persze nem azzal kezdeném, hogy elítélném azokat, akiknek nincsenek ilyen meghitt kapcsolatai. Azt hiszem, inkább egy jelzés arra, hogy talán érdemes elkezdeni megkeresni, hogy mi az oka, miért nincsenek. Hogy lehet, hogy olyan sérülések vagy kudarc élmények élték a múltban, amiért nem tud nyitni mások felé.
Mi befolyásolja a barátkozás képességét? Kik barátkoznak könnyebben?
A barátkozás képessége, gondolom, hogy egyfajta velünk született dolog, ugyanakkor nagyon sok minden függ attól, hogy mik a múltbeli tapasztalataim, sőt, mik már az egészen kicsi korban minket ért tapasztalatok. Már az első néhány hónapban, sőt, újabb tapasztalatok szerint, újabb kutatások szerint már az anyamében kialakul az sokszor, hogy képes vagyok-e egyáltalán bízni a másik emberben. Megmerem-e engedni magamnak azt, hogy én kinyissam, hogy sebezhetővé tegyem magamat. Mert ugye abban a pillanatban, hogy ha én leteszem az állarcaimat, és őszintén beszélek arról, hogy én mit érzek, hogy én valójában ki vagyok, akkor sebezhetővé válok. És ez egy csodálatos dolog, hogy vannak olyan emberek körülöttünk, akik előtt sebezhetőek merünk lenni. Ugyanakkor, hogyha valakit már egész picikora óta olyan tapasztalatok érnek, hogy például kisbabaként sír, de nem veszik fel, vagy a szülők csak kiabálnak rá, tehát akkor azt a következtetést vonja le, hogy nem érdemes a világ előtt kinyitni magamat, mert csak sebeket szerzek. És ez a seb végig tud menni az egész életen, hogyha ezen nem dolgoznak, és pont azzal jár, hogy az az ember, akinek a leginkább szüksége lenne bíztató, megtartó kapcsolatokra, pont az az ember válik sokszor leginkább képtelenné arra, hogy felmerjen vállalni ilyen kapcsolatokat, hogy bele tudjon menni ilyen kapcsolatokba, mert túl sok negatív tapasztalat érte. Az ilyen embereknek különösen nagy szüksége van arra a megerősítésre, hogy szerethető ember, hogy ő is egy értékes ember, hogy jó vele kapcsolatban lenni. De az első lépést azt sokszor neki magának kell megtennie azzal, hogy vállalja a sebezhetőséget, hogy kilép ebből a kicsit sündisznó jellegű állapotból. Aztán nyilvánvaló, hogy vannak más tényezők is, hogy mennyire alkalmas, képes valaki a barátságra. Vannak extrovertált és introvertált emberek. Ezzel együtt nem gondolom, hogy egy introvertált ember, aki ugye inkább befelé forduló, kevésbé lenne alkalmas a barátságra. Más a habitusa, más a karaktere. Lehet, hogy kevesebb barátja lesz, de azok sokkal mélyebb barátságok lesznek. Nem hiszem, hogy az azt dönteni el, hogy valaki alkalmas-e a barátságra, hogy önmagában milyen jellegű a karaktere, mennyire nyitott, vagy inkább befelé forduló. Inkább felmerje vállalni azt, hogy őszintén adja magát, és képes-e arra, hogy egy másik embernek a megnyilvánulásait is befogadja. Mert amikor nagyon el vagyunk foglalva saját magunkkal, akkor általában arra is képtelenné válunk, hogy úgy hallgassuk meg a másik embert, ahogyan az neki jó. Akkor, ahogy ő elkezdi mondani azt, hogy vele mi a helyzet, elkezdi megosztani saját magát, az önmaga körül forgó ember erre azonnal a saját dolgaival reagál. Ez lehetetlenné teszi az őszinte megosztást. Egy akár elkezdődő barátságot el tud az vágni pillanatok alatt, hogyha az egyik fél azt érzi, hogy engem itt nem hallgatnak meg, valójában nem figyelnek rám. Tehát a másikra való odafigyelésnek a képessége, a valódi meghallgatás képessége mindenképpen feltétele annak, hogy egy őszinte barátság ki tudjon alakulni. I'm done with the drinking, I'm done with the smoking, I'm done with the playing, I'm done with the joking, I'm done with the ladies, I'm done with the fellas, just saying. Farewell tequila, so long margarita, lady sativa, I hate to leave ya, don't want the pressure, I don't need a lecture, no thank you honey, God bless ya, I know, I've said it all before, but it won't hurt to do it all once more, this is my the drama, I'm fixing my karma. One more night up your nirvana. Vélemények a barátságról. Deák Julianna.
Ha az eddigi 18 évedet vesszük alapul, akkor milyen benyomásaid vannak erről a viszonyról?
Pozitív, mivel hogy minél több baráti kapcsolatot alakítottam ki, annál jobb volt a közérzetem, és annál jobban élveztem a napokat, meg a velük töltött időket.
Vakarova Amanda vagyok, 2001-ben születtem, 18 éves vagyok, én is. A barátok számomra nagyon fontos, az alakítja ki a személyiségünket, sok függ a hangulatunktól, mikor a barátainkkal vagyunk, hogy mindig felvidítanak, ha szomorúak vagyunk például, vagy velünk szomorkodnak. Fontos, hogy sok ismeretségi körünk legyen, de szerintem az igazi barátok azok kevesen vannak, akikre mindig bármikor számíthatunk, hogy készen állnak és segítenek a bajban.
Csilla. Inkább kevesebb barátom van, de szeretem velük szorosabban tartani a kapcsolatot. Így például a távkapcsolat nekem nem igazán működik. E-mailen nem tudok barátságot tartani, vagy cseten, úgyhogy akiket barátaimnak tudhatok, azokkal szeretek személyesen találkozni és személyesen beszélni.
Férfiak és a nők baráti viszonyaikról hallhatunk a következő percekben Popovicsné Palojtai Márta mentálhigiénés lelki gondozótól.
Miben különbözik a nők és a férfiak barátsága?
Lehet azt mondani, hogy a férfiak barátsága mélyebb, mint a nőké?
Maradjunk nemeken belül.
Azt gondolnám, hogy inkább más jellegű. Először azért azt a fontos különbségtételt meg kell tennünk, hogy mi a barátság, és mi az, amikor egyszerűen haverkodunk. Amikor mondjuk férfiak söröznek együtt, vagy focit néznek együtt, az lehet egy baráti társaság, de az igazi mély barátság mindenképpen feltételezi a megosztást, tehát hogy én a saját belső világomat megosztom a másikkal. És ez a férfiak és a nők között valóban jelentős különbség lehet. Általában elmondható, hogy egy férfi a saját érzelmi világáról, az érzéseiről sokkal kevésbé igényli azt, hogy erről kommunikáljon. Ez a férfi-nő tapasztalatban is megnyilvánul egyébként jelentősen, de amíg a férfiak sokszor a tények közlésére szorítkoznak, akár egy barátságon belül is, addig a nőknek óriási szüksége van arra, hogy a saját érzelmi világukat részletesen leírva, képileg is megfogalmazva valakivel megosszák, és erre a legmegfelelőbb egy nőtárs, egy másik hasonlóan gondolkozó ember, aki be tudja ezt fogadni, mert a férfi sokszor nem tudja befogadni, vagy számára ezek fölösleges információk. Sokszor a férfiak nem egészen értik, hogy tudnak a nők órákon át beszélni telefonon, de számukra megtartó erő, hogy az legapróbb részletekig át tudják beszélni azt, ami velük történt, el tudják mondani, hogy ez bennük milyen reakciókat váltott ki. A férfiak ugyanakkor inkább a tettnek az emberei, számára lehet, hogy az jelenti a barátságot, hogy számíthat a barátjára akkor, amikor kerítést kell festeni, vagy ha elromlik az autó, vagy van, akinek ő is elmondhatja azt, hogy ebben a pillanatban gyenge voltam, vagy el tud mondani neki olyan dolgot, amit a többi férfi társa előtt fél felvállalni. Az a mai társadalomnak valahol a tragédiája, hogy sokszor annyira izoláltan élnek párok, például ugye most Kárpátaljáról nagyon sokan mennek el úgy külföldre dolgozni, hogy nincsen senki körülöttük, csak ők ketten egymásnak, és az még egy szerencsés eset, ha egy pár megy ki, akkor legalább nem teljesen egyedül vannak, de ilyenkor például a férfinak be kell tölteni azt a szerepet, amit alapvetően a nőnek a nőtársasága kellene, hogy betöltsön, hogy meghallgassa az apró mindennapi problémáit, hogy rezonáljon azokra az érzésekre, amik a nőben vannak, és a férfi alapvetően nem így van kitalálva. Nagy szüksége van minden nőnek arra, hogy legyenek körülötte másik asszonyok, nőtársak, akik hasonlóan gondolkoznak, hasonló szükségleteik vannak arra, hogy hogyan közöljék az érzelmi világukat, és ezt nem tudja igazából pótolni egy férfi. Ettől függetlenül a nő és a férfi közötti kommunikáció az egy borzasztóan lényeges dolog. Mások a sajátosságai. Nagyon sok olyat adhat, amit a saját nemen belüli barátság nem adhat meg, de ez már egy másik téma. Más a kettőnek a jellege. Hogy milyen mély egy barátság, azt hiszem, hogy nem az dönti el, hogy férfiakról vagy nőkről van szó, bár talán az jellemzőbb egyébként, hogy egy férfinak számban kevesebb barátja van, de ezek valóban tartós kapcsolatok. Inkább az dönti el egy barátságnak a mélységét, hogy mi az a szint, amit magamból meg tudok osztani. Minél mélyebben meg tudok magamból valamit osztani, minél kevésbé van bennem félelem, hogy elmerjem mondani akár a legnegatívabb érzéseimet, a legnagyobb félelmeimet, annál mélyebbnek nevezhető egy barátság.
Cserkészet talán az egyetlen olyan szervezet, amit a keresztény hitre és a barátságra alapoztak. Beszélgető társam Tominec Mihály, a Beregszászi 4-es számú Bendász István cserkész csapat parancsnoka, aki saját tapasztalatait és a mai kamaszok egymás közti viszonya fejlődésének problémájáról alkotott véleményét ossza meg velünk.
11 éve vagyok cserkész, egyébként a cserkészetet a barátságnak köszönhetem, hiszen én úgy kerültem bele a cserkészetbe, hogy megismerkedtem néhány fiatal sráccal, velem egykorúakkal, és ez a barátság, ami akkor kialakult közöttünk, 11 évvel ezelőtt, az annyira erős, hogy azóta saját vállalkozást is indítottunk ezekkel a barátaimmal, nem is egyet, hanem többet, és hogyha most túrázásról van szó, vagy nyaralásról van szó, ezekkel a barátaimmal megyek nyaralni, egy nagyon erős kötődés alakult ki közöttünk.
10 év telt el, a kamaszokból férfivá váltatok, változott az élethelyzetetek, mennyire változott a kapcsolatotok minősége?
az évek során különböző országokba kerültünk, valaki Romániába volt programon, valaki Magyarországon tanult tovább, én itthon próbáltam helytállni. Mégis a barátság megmaradt köztünk, annak ellenére, hogy több száz kilométer választott el bennünket. Azóta a barátaim mind megházasodtak, saját családot alapítottak, gyerekük van. Van egy család, van egy gyerek, akkor háttérbe szorulnak dolgok, barátok, munka, sport, csomó dolog háttérbe szorul. Mégis a barátságunk szerintem töretlen maradt, még mindig ugyanúgy tartsuk a kapcsolatot, még mindig közösen gondolkodunk, sőt, családokkal együtt közösen tartsuk a programokat, annak ellenére, hogy én nekem például nincs még családom.
Miben látod a kulcsát ennek az erős kötődésnek?
Szerintem a barátságunknak az egyik fontos alappillére a kompromisszumképesség, az elfogadás. Mi tisztában vagyunk, hogy ki mire képes, ki milyen életkörülmények között van, és elfogadjuk egymást olyannak, amilyennek vagyunk. Nagy részben a cserkészetnek is köszönhetjük, hiszen az évek során rengeteg programot, cserkésznapot, tábort, stb. Szerveztünk, folyamatosan együtt kellett dolgoznunk, mindannyiunknak más meglátásai voltak, mégis itt is ugyanaz volt, hogy elfogadtuk egymást, és valakinek így, valakinek úgy van, de mégis próbáltunk egy közös mederbe vinni a gondolatainkat, és úgy megvalósítani dolgokat, és ez folyamatosan fejlesztett bennünket. Barátság, a bandázás az, hogy közösen legyünk, közösen csináljunk dolgokat. Viszont én azt látom, hogy az utóbbi időben talán lehet, hogy egy kicsit ez nehezebben megy már a gyerekeknek.
Barátkozás az, hogy együtt bandázzanak?
Igen, konkrétan arra gondolok, hogy valahogy ezek a barátkozások a gyerekek között a mostani civilizációban valahogy egy kicsit másak lettek, olyan nehezebbek lettek, olyan felszínesebbek lettek, vagy nem erősek. Ha az egyik gyereknek valami nem tetszik, akkor kilép az egészből, kész, nem érdekli, és akkor mással foglalkozik. Meg nagyon sok olyan dolog van most, ami nem a barátságra alapszik az életben, tehát nem azt veszi szempontba, hogy akkor kapcsolatok és barátságok alakuljanak ki, hanem egyszerűen csak vannak programok, vannak rendezvények, a gyerekek részt vesznek rajtuk, de a programokon, a rendezvényeken barátságok nagyon nehezen tudnak kialakulni, hiszen ezeken a programokon, meg játékokon, hétvégéken, stb. A gyerekek folyamatosan programokkal és egyéb dolgokkal vannak bombázva, és azokat kell teljesíteniük, azokon kell részt venniük, de szabad idejük egymásra nincs, amikor csak úgy vannak és semmit se csinálnak, hanem csak úgy beszélgetnek, valamit ott kitalálnak maguknak. Ez hiányzik szerintem a mostani szervezeteknek az életeiből, vagy lehet, hogy a saját cserkész tapasztalatomból én ezt látom. Én úgy gondolom, hogy sokkal több szabad időt kell adni a gyerekeknek együtt, közösen, ahol nem mindannyiuknak külön-külön valamilyen programot kell elvégezni, és ilyenkor másra nem tud figyelni, hanem valami együttlét.
Amik maguk szerveznek meg, úgy, mint a Nuti.
Igen, konkrétan erre gondolok. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog lenne.
Kedves hallgatóink! A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének műsorát hallották. Legközelebb július 16-án, kedden, a szokásos időben, tehát 8:30-kor találkozunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Unger Gyula voltam.